Kedves testvére, arra gondoltam, hogy talán úgy lehetne hallgatni az én hangomat, hogy azt gondolja az ember, hogy ilyen háború előtti archív felvétel. És akkor még ez valami különleges dolognak is számít. Köszönöm szépen. Még két nekifutás. Egy pap egyszer szentségimádást tartott a híveivel, és azt találta mondani buzdításként az elején, hogy ugye testvérek, mi hiszünk a valóságos jelenlétben. Katolikus hívek, igen, az Úr Jézus jelen van valóságosan az oltári szentségben. Akkor megkérdezte a pap, igen, de mi a helyzet a ti valóságos jelenlétetek? Ti vajon jelen vagytok-e? Van egy érdekes módon egy hasonló történet, Martin Bubernek a haszi történetei között, hogy a csodarabbi a zsinagógai imádságot megállítja, és hogy mindenkire elmondja, hogy éppen hol volt, ahelyett, hogy ott lett volna. Én ebben az elmélkedésben azt szeretném megnézni veletek együtt, ami az imádság erőfeszítéséhez egy alapvető dolog, hogy az ember jelen tudjon lenni. Ha tételt akarok felállítani, akkor így hangzik ez a mondat, hogy imádkozni csak most lehet. Mi nagyon jól tudunk visszaemlékezni a egy hónappal ezelőttire, vagy tavaly a lelki gyakorlaton milyen jó volt, vagy és a többi. Ott vagyunk a múltban, vagy pedig nagyon jól tudunk fogadkozni, hogy majd akkor így és így fogok imádkozni. És közben múlnak a jelen pillanatok üresen, a mi jelenlétünk nélkül. És amikor abba belegondolok, hogy miért van az, hogy imádkozni igazából csak most lehet, talán egyszerűen csak föl kéne idézni, amit tegnap mondtam, illetve olvastam Osuna könyvéből, hogy azt, hogy nem vagy képes szeretni, azt nem hisszük el. Tehát a szeretet is olyan valami, ami csak, ha igazi és valós, akkor az most van. Abból nem lehet megélni, hogy valamikor szerettem, vagy valamikor fogok szeretni, de éppen most soha nem szeretem. Hát ebből nem lehet. Ebből emberi kapcsolat nem nagyon épül. Ha Istennel való találkozásunk az imádságban, az a személyes szeretetnek a csodája, akkor az valami nagyon most történő dolog. Ezért számunkra életbevágó, életfontosságú, létfontosságú, hogy be tudjunk lépni a jelen pillanatban. Be tudjunk lépni, sőt, életünk minél nagyobb részét ott töltsük. És ezen a ponton lehet, hogy nincs is olyan nagy különbség a között, hogy imádságban van jelen az ember, vagy mosogatásban van jelen. Egy történet egy szerzetesről, hogy áll a hegyen, a botjára támaszkodva, és akkor oda megy valaki, szerzetes vagy, te most éppen meditálsz. Nem, én csak itt állok, és rátámaszkodok a botomra. Vagy a más történetek a sivatagi atyáktól, hogy az igazi imádság titkáról kérdezték az illetőt, hogy azt válaszolt, hogy mindig, amit csinálsz, azt csináld. Tehát, hogy legyél jelen. Ez az ember felfedezte, hogy a lényeg az mindig a jelenben, a mostban történik, és tulajdonképpen a múltunk az sok mostnak a kővé vált sorozata, az akkor volt most. A jövő pedig majd lesz most, de megélni az életet, az csak most lehet, jelen pillanatban. És ez nem csupán ilyen kronológiai kérdés, hanem a kilépésünk a jelenből nagyon sokszor egy kapcsolatnak is a felmondása, hogy az összehasonlításokat teszünk, megítéljük a jelent, hogy az sokkal jobb volt, vagy milyen jó lesz majd akkor, vagy pedig ellenkező előjellel a rossz összehasonlítások. Ezeket az ember leleplezi magában, akár imádság közben történik, akár mosogatás közben történik, és majd erről a második felében részletesebben is beszélünk, de annyit elmondok, hogy az a titka, hogy semmit nem kell csinálni. Vissza kell jönni a jelenbe, és kész. Az imádság nagyon alapvetően a jelen pillanatra való odafigyelés, azzal, hogy ha egyszer felfognánk, hogy Isten szeretete most van kész, hogy körülvegyen minket. Hogy ő soha nem mondja nekünk, hogy várj, nem érek rá, egy kicsit várj, mindjárt. Hanem mindig ott van az ajtóban, ott feszül, hogy elárasszon minket a békéjével, a szeretetével, akkor más se csinálnánk, mint a jelenre figyelnünk, ha egyszer ezt megsejtenénk. De azt gondoljuk, hogy ő is mindig a jövőben él. Az ő szent fia, az Úr Jézus, evangéliumi példájában, élet példájában mégiscsak azt mutatja, hogy bizony nagyon a jelenben élt. Ő talán nem azokkal a szavakkal beszélt arról, erről, amivel én beszélek, de érdemes egyszer így végigolvasni az evangéliumot, hogy hogy akar Jézus visszahozni a mostba. Az egész beszéd arról, hogy ne aggódjatok semmiért. Ki tudja az életét egy picivel is meghosszabbítani, hogy erőlködik. Vagy hogy a holnap majd meg lesz a maga baja. Isten országa is mindig most akar belépni ebbe a világba. Jézus az, aki szüntelenül nyitott Isten országa előtt, és ő most befogadja. Az a fogalom, a bibliai alapfogalom, hogy virrasztás. Semmi más nem jelent, mint hogy most itt jelen lenni és ébernek lenni. Jézus semmiféle technikát nem tanít, de nagy lelki éberséget kíván tőlünk. A most számít, nem pedig az elkalandozásunk, a máshol létünk és a terveink. A kép, amit alkalmaz, hogy csípőtök felövezve, lámpás a kézben, mint aki várja a pillanatot, hogy indulhasson. Egészen kész van. Ezt úgy is vehetjük, ezt a Jézusi hitre vezető szót, mint az imádságra való eligazítást, hogy ott is imádságban az ember kész. Az egy örömteli pillanat, hogy az egész lényével kész van Istenre. Persze vannak érdekes elmélkedések ezen felül is. Valaki egyszer úgy mondta, hogy a szűk kapu, ami az életre vezet, az tulajdonképpen a jelen pillanat. Mert a tágas kapu, a széles út, azon sokan járnak, sokan kalandoznak a múltban, sokan tervezgetnek a jövőben. De hogy te megtaláld a széles kaput, vagy a szűk kaput és a keskeny ösvényt, hogy te a jelenben élj, hogy Jézus erre gondolt volna. Ezért nagyon fontos a számunkra, hogy egyénileg kialakítsuk annak a egyéni belső kultúráját, hogy visszajövünk a jelenbe. És én megneveznék egy néhány dolgot, tudván azt, hogy nem nulláról indul senki, mert mindenkinek megvannak a jól bevált lépései, amihez folyamodik, és biztatom, hogy csak folyamodjon. Csak ismertetek néhány olyan általánosabb tapasztalatot, hogy amikor az ember gondolkodik, a saját gondolataiból indul ki, mint egy ő teremt egy világot, és nem veszi észre a jelent maga körül, az egyik legegyszerűbb lépés, hogy megpróbálok átlépni az úgynevezett észlelésbe, hogy észreveszem a dolgokat magam körül. Tudatosítom, hogy hol vagyok. Odafigyelek egy kicsit, hogy mi van körülöttem. Az észlelés azt jelenti, hogy nem kell még megítélni semmit. Ez most van. Milyen érdekes, hogy ez így van. És ebben nagy segítség van a számunkra, ugyanis bizonyos észlelések egészen kezünk ügyébe esnek. A különböző vallásoknak a tapasztalata szerint, beleértve a keresztény vallást is, az egyik ilyen észlelés az, hogy lélegzünk. Állítólag német tudósok kimutatták, hogy még a katolikusok is lélegzenek. Ugye milyen furcsán hangzik, pedig néha úgy teszünk, hogy ha valaki azt mondja, hogy az ember, mi volna, hogy néha picit odafigyelnénk a lélegzésünkre, akkor jaj, most buddhistát akarnak csinálni belőlünk, vagy ez valami jóga, vagy mi ez? Hát ezt legkevésbé Pannonhalmán kell magyarázni, hiszen a monasztikus hagyományban őrződött meg talán a legmélyebben, hogy az ember testi valóságával összhangban imádkozzék, és az imádságot összekapcsolja a lélegzet vételével. Ebben van egy nagy lehetőség, de egy nehézség is. Ha egy kicsit is valaki megpróbálja figyelni a saját légzését, akkor észreveszi egy idő után, hogy irányítani kezdi azt. Nagyon nehéz, vagy relatíve nehéz a légzést csupán csak megfigyelni. Hagyni, hogy az lélegezzen bennem. Márpedig, amikor képes vagyok azt csak egyszerűen hagyni, észlelni, ez most van, ez most egy csodálatos megnyilvánulás az életnek, lüktet bennem, a belső és külső világ érintkezése. Ezt képes vagyok erre ránézni és nem irányítani, akkor az imádságban sem akarok én irányítani. És ez egy nagyon nagy lépés. Akkor képes vagyok odahallgatni, odafigyelni az Úrra. Természetesen nem kell csupán ebből állnia az ember imádságának, de semmilyen probléma nincs azzal, hogyha legalább az elején, amíg az ember úgy belép a jelenlétbe, akkor tudatosítja. Vagy amikor nagyon összekuszálódtak a gondolatai, megjelenik valamilyen félelem, vagy egy tervezgetésbe belebonyolódik, akkor tudatosítja, hogy Isten színe előtt áll, és egy picit odafigyel a légzésére. Nyilván a legősibb imádság Jézus nevének a légzéssel való összekapcsolása, a keleti egyházban különösen jelentős hagyománya van ennek, és ma is ezt vannak, akik felelevenítik ismét, és egészen keresztény alapokon áll. Alapszabály, hogy ahol Jézus neve elhangzik, az már keresztény imádság, még hogyha fejen állok éppen akkor is. Mi kapcsol be a jelenbe? Az észlelés. Egy kicsit külső észlelésként a szépség. Hát ezért jó szép helyen imádkozni. Vagy van előttem valami szép kép. Vagy tegnap este például egyszerűen tátva maradt a szám, hogy az a fenyőfa ott az ablakom előtt, hogy annak a zúgása, én azt el tudnám hallgatni, nem is tudom, életem végéig. Hihetetlen. Fenyő zúgást hallgatni. Kinek-kinek megvannak ezek a számára fontos észlelések. Nagyon jelentős a csöndnek a hatása is. Az ember olyan helyet keres, ahol csönd van, oda hallgat rá, fülel, belehelyezkedik a jelenbe. És azt mondják, hogy még ha zaj van is, akkor is, ha az ember jól figyel rá, akkor meghallja a zaj mögött a csöndet. És hogyha ha nem elérni akar egy valamilyen állapotot, hanem úgy hagyja, hogy vigye előre a Szentlélek az imádságban, akkor még akár zaj közepette is lehet mélyen imádkozni. A jelenlét tehát, hogy itt vagyok, az Úrra figyelek, nem én csinálom az imádságot. Kilépek a cselekvésnek a körforgásából. Hagyom, hogy az történjen. Az Úrral vagyok, leteszek minden mást, és üres kézzel állok előtte. Hát így jutunk el olyan alapvető igazságokig is, mint az imádságnak, meg a belső szegénységnek a fontos kapcsolata. Hogy aki igazán imádkozik, az olyan, mintha egy gyerek hoz mindig, megmutatja a játékát. Összeset odahozta már, és a végén egyszerűen csak ott van. Már nincs mit mutogasson, hanem üres kézzel ott áll az Úr előtt. Ezekből, amiket felidéztem, talán az az alapigasság is kitűnik, hogy a jelenlétben én nem erővel akarok megmaradni. Én szeretném engedni, hogy belépjek a jelenlétbe és megmaradni ott. Üres kézzel, más kifejezéssel, másképpen mondva, gyöngéden tudok megmaradni a jelenlétben. Ezt valaki azt úgy fejezte ki, hogy az imádságnak az egyik legnagyobb akadálya bennünk a keménység. Egy belső keménység. És ennek a megfordítottja, hogy az imádság az gyöngétség dolga. Vagy pedig annak az iskolája. És ha például valaki olyan kapcsolatok között él, hogy sok durvaság veszi körül, akkor ezt sokszor elevenen átéli, hogy Istennek a jelenléte mindig gyöngéd. És csak úgy tudom érzékelni, hogy én is így közelítek hozzá. Említettem, hogy nem csupán az imádságnak a pillanatai visznek be engem a jelenlétbe, hanem az életnek nagyon sok pillanata a nap során, különböző helyzete. Van egy lelkiségi tekintély, egy író, aki azt mondja, hogy nagyon fontos a várakozásainkat jól kihasználni. Tehát lelki ember, amikor várakozni kényszerül, akkor sikerül belépni a jelenlétbe, akkor nem lesz frusztrált. A frusztráció azt jelenti, hogy már ott akarok lenni, vagy már szeretném, ha ezt elérném, de nem tudom. Erről nekem egy elementáris erejű élményem, II. János Pál pápa halála, a ravatala. Egy egész érdekes szituáció volt, hogy mielőtt kivitték a Hát amikor felravatolozták, az bent a Vatikánban, a Sala Clementinában volt, ahol audienciák is voltak. És hétfő délután, ugye szombat este halt meg, hétfő délután kivitték a Szent Péter Bazilikába. És hétfőn délelőtt jött egy hír, hogy a szerzetesek és a Vatikánban dolgozók bemehetnek ebbe a Sala Clementinába, és tiszteletüket tehetik, levonhatják tiszteletet. 4 órát álltam sorba, mert hirtelen nagyon sok alkalmazottja lett a Vatikánban, szerzetes is volt. És hát ez a 4 óra, ez tulajdonképpen többet ért, mint az az egy pillanat, amikor ott voltam, mert valamit el kellett döntenem magamban, hogy én most egy érdektől vezetve vagyok itt, és akkor el akarom érni, hogy hamarabb odajussak, és te eltölteni az időt valamivel, hanem vagy pedig itt vagyok, és már én már a célnál vagyok. Én akkor fogalmaztam meg magamban, hogy a zarándok az nem frusztrálható, mert a zarándok már ott van a céljánál. A zarándok nem hatékonyságra megy. Persze, hogy szeretne elérni, meg előre menni az útján, de 2 teljesen különböző ember, az ügyintéző, vagy a menedzser, aki elintézni szeretne valamit, vagy a zarándok, aki én már ott vagyok a célnál, már én ezt a 4 órát is odaadtam a pápának, nem csak azt a 10 másodpercet, amíg ott voltam abban a teremben. És egészen más érzés volt, tehát olyan nagy békét lehetett ebben találni, hogy ez nagy ajándékként őrzöm ezt a megerőltető élményt, egyébként 4 órás várakozást. Én a mostani elmélkedés második felében szeretnék megint kiosztani egy lapot. Ennek majd azt a felét nézzük most meg, aminek az a címe, hogy elkalandozás az imában. Jó? A másik feléről majd délután beszélek. Segítséget kérnék, hogy mielőtt kioszthassuk. Ezek idézetek. Első ránézésre is látjuk, hogy 5 gondolat szerepel, 4, az első 4 inkább az imádságban való elkalandozásról, az 5. is valamiképpen az imádsághoz kapcsolódik. Köszönöm szépen, nagyon ügyesek a segítők. Előre mondom, hogy ne ijedjen meg senki, hogy a katolikus egyház katekizmusából idézek, ott még valakinek egy hiányzik. A katolikus egyház katekizmusában nagyon sok jó dolog van az imádságban. Általában odáig nem jutunk el, csak krédót nézzük végig, vagy egy-egy kérdésnek megyünk utána. Az egy nagyon szép éves program lehet akár, hogy végigolvassuk a katekizmus tanítását az imádságról. És azért az is sokat jelent, nagy jelentősége van, hogy nekünk egy olyan katekizmusunk van, aminek a negyede az imádságról szól. Tehát 4 fejezet közül az egyik a mi atyánk magyarázata. Ezt azért érdemes átgondolni, hogy mi is a helye, meg a helyi értéke, súlya az imádságnak a keresztény tanításban. És az az érdekes, hogy bár katekizmus, hát a hittételek, dogmák, mellett meglepően gyakorlati és a hagyomány nagy tekintélyeit jól összegzi. Nézzük csak. Imádságunk megszokott nehézsége a szórakozottság. Vonatkozhat a szavakra és jelentésükre a szóbelémában, érintheti mélyebb szinten azt, akihez imádkozunk, liturgikus és személyes szóbelémában, elmélkedésben, szemlélődőimában. És most figyelj, üldözőbe venni az elme elszórakozásait, egyértelmű a csapdájukba esése. Miközben elegendő lenne visszatérnünk a szívünkbe. A lélek elszórakozása föltárja, hogy mihez kötődünk, ennek alázatos tudatosítása Isten színe előtt növelni tudja az iránta való szeretetünket, teljesen fölajánlván neki a szívünket, hogy ő tisztítsa meg. Itt harc folyik, itt választjuk meg, melyik úrnak szolgáljuk. Megvallom, hogy a hivatalos magyar fordítást megváltoztattam egy-két helyen, főleg az utolsó mondat, mert az úgy nem volt világos, ahogy sikerült lefordítaniuk. Illetve van egy szó, ami magyarul sehogy se hangzik, de csak ott van az eredeti, hát ugye a franciában és meg a latinban is, a hivatalos latinban, ez a bizonyos preferenciális szeretet. Az, hogy preferenciális, ez sem, magyarul ezt úgy mondanánk, hogy jobban szeretjük ezt, mint azt. Ez a preferenciális szeretet. Csak ezt így alanyesetben nagyon nehéz főnévi alakban szerepeltetni. Vagyis azt akarja mondani, hogy egy kicsit az elkalandozás, ugye először is nem menni utána, nem elemezni, visszatérni a szívünkbe, és ismét az Urat választani. Én inkább preferenciás, én inkább választom ismét az Urat. Én megint kimondom, hogy jobban szeretem az Urat. Érdekes, hogyha így nézzük az imádságban való elkalandozást, az ilyen döntéseknek a sora. Valaki azt mondja, és hát tudjuk jól, hogy ez mennyi, hányszor ott van Szent Jónásokban, ez az embereket belülről megviseli, 50-szer elkalandoztam az imádságban. Nem. Maga 50-szer visszajött az imádság. 50-szer kimondta, hogy én az Urat választom inkább. Én jobban szeretem az Urat. Ön 50-szer döntött ismét amellett, hogy ott akar maradni, és az Úrral akar lenni. Akkor az a fél óra 50 megtérésnek a története volt, nem pedig 50 kudarc. Mi kötelez engem arra, hogy csak a kudarcot lássam meg, vagy csak így értelmezzem az elkalandozást, az imád. Semmi nem kötelez. Sőt, katekizmus azt mondja, hogy itt egy harc zajlik, a szívünkben mindig ismét választunk választjuk az Urat, döntünk mellette. És érdemes ennek egész hangvételét megfigyelni, hogy mennyire tele van irgalommal, szelítséggel. Nem kell üldözőbe venni, visszatérni a szívünkbe, alázattal tudatosítani Isten előtt, fölajánlani neki szívünket. Ez egy nagyon gyengéd belső aktus. A második nagyjából ugyanezt mondja, de hogy mégis milyen különböző hatományok is egybe hangzanak, azt jó néha lát. Rozsi Sütz nevéhez fűződik, ugye a tezéi közösség regulája. Tehát van egy regula, amiben szó van az elkalandozásról, hogy mi a teendő olyan. Idézem. Ha elkalandoztál, mélyedj el újra az imában. Mihelyt észrevetted elszórakozottságot. Tedd ezt anélkül, hogy siránkoznál. Ha imádság közben tapasztalnod kell gyöngeségedet, ne feledd, hogy Krisztus győzelmének záloga már a tiéd. Tehát a gyakorlati tanács itt is az, hogy nem kell jeleneteket rendezni. Visszatérni és újból elmélyedni az imába. És hogyha ezt úgy éli át valaki, hogy kudarc, gyöngeségét tapasztalja, akkor tekintsen Krisztusra, hogy Krisztus győzelme már az enyém. Tehát az imádságban Krisztussal vagyok együtt. Én lehet, hogy bukdácsolok, elkalandozok, de akkor is valahogy ott fogom a ruhájának a szegélyét, vagy ott vagyok a közelébe, és ha ő benne lehet bízni, ő biztos pont. A harmadik ebben a témában egy klasszikus megfogalmazás, talán van, aki már ismeri, és Szalézi Szent Ferenctől. Ha a szíved kószál és szenved, óvatosan vidd vissza a helyére, és helyezd gyöngéden a te Istened jelenlétébe. És ha soha semmi más nem tettél egész életedben, csak a szívedet hoztad vissza és helyezted Isten jelenlétébe, ha bár újra és újra elfutott, miután visszahoztad, akkor nem éltél hiába. Ez Szalézi Szent Ferenc írja az egyik levelében, nyilván biztatásként egy olyan embernek, aki elveszti a kedvét, mert azt hiszi, hogy nem tudom, minek kéne történni az imádságban. Hát ennek kell történni. Gyöngéden visszahozni a szívünket Isten jelenlét. Ennek már, akkor már nem éltem hiába. A negyedik pedig a Christopher Butler bencés, ő anglikánból áttért, és utána püspök lett, illetve Dunside-i apát volt, és a II. Vatikáni zsinatnak állítólag így mondják, hogy angol nyelvön beszélők közül a legnagyobb hatású egyénisége. A kinyilatkoztatáshoz szóló konstitúcióban is dolgozott például. Tehát egy rendkívül műveltségű és mélységű valaki volt. És ő lelkiségi könyvében, ez nem annyira idézett, mint inkább beszámoló, az elkalandozásnál bevezet egy picike módszert. Figyeljük meg, hogy mit javasol. Azt az orvosságot ajánlotta azoknak, akiknek az imádság közben elszórakozás elvette kedvét, hogy az imádkozás elején minden alkalommal mondják ki azt a szándékukat, hogy most ezt az időt teljesen odaadják Istennek. Minden, ami ezután következik, ha csak tudatosan vissza nem vonom a kezdeti szándékot, minden imádságnak számít és fontossá válik Isten előtt. Bármi történik, ez most már Isten. Akár jó, akár rossz, akár kellemes, akár kellemetlen. A végén ugyanígy. Egy belső aktussal, ismét odaadom utólag Istennek az egész időt, amit vele töltöttem, akárhogyan is sikerült, idézőjelben, mert ez a mi megítélésünk, hogy sikerült az imádság. Megvallom ebben a belső aktusban, hogy nem magamnak csináltam, tőlem most ez tellett, bízhatok abban, hogy elfogadja a szegénységet. Most ezt tudom adni, ezt tellett tőlem, de azt szívesen adom. Tehát ez egy nagyon apró, kicsi módszer, hogy amikor az ember leír imádkozni, akkor legyen egy tudatos belső aktus, hogy ezt az időt most odaadom neked. És utána pedig a végén ezt megint megújítja. Ez kicsit hasonlít arra, ami a lelki gyakorlattal történik, hogy a lelki gyakorlat elején odaadom az egész időt, és aztán a végén nem mondom rá, hogy jaj, Uram, mégsem adom oda, mert nem sikerült, nem sikerült. Ez olyan, mint a háziasszony hozza be a süteményt, hogy jaj, most ez nem sikerült. Persze ez nagyon finom. Nem, azt akkor ez így volt, köszönöm ezt az időt, amit veled töltöttem, most ismét odaadom neked. Ha szabad még annyi időt kapnom, hogy ezt az utolsó egy idézetet is ismertetem, akkor ez egy más oldalról vezet be minket az imádságnak a rejtelmeibe, nevezetesen az ismétlő, a formulákhoz kötött imádság. Fontos a dátum, hogy 1969-ben írja Ferences rendfőnök, ez a 1968-as európai civilizációs válság közepette, ami magával hozta az egyházban és a vallásban is a formákkal szembeni bizalmatlanságot és azoknak a elhagyását sokszor. Jelszó volt ebben az időszakban, gondoljunk a párizsi forradalomra, a májusi forradalomra, a spontaneitásnak, és ez mind a kreatív spontaneitásnak a trónra emelése. Ez a ferences rendbe is megtalálta az útját, úgyhogy a rendfőnök az imádságról ezt írja 69-ben. A modern ember miközben igyekszik a tárgyi világot kívánságaihoz alakítani, nehezen tudja elviselni az imádság formuláit és rögzített formáit, egyszerűen ráüti a formalizmus bélyegzőjét. Nem látja be, hogy a formalizmus az inkább az alanyban van, nem pedig a tárgyban. Ez gyakran abból ered, hogy nincs türelme ahhoz, hogy megértse a formulákat, hogy azokhoz alkalmazkodjék józan értelemmel és bátor akarattal beillesz azokat életébe, közben némi erőfeszítést téve az önfegyelmezésbe. Nem a formulákat önmagukban kell hibáztatnunk, hanem azok használatában a gépiességet és a hanyagságot. Igazából ez is a szívnek a működéséről szól, és látták is a ferencesek, hogy attól, hogy elhagynak bizonyos imádságokat, nem lesz automatikusan mélyebb az imádságok. Mert hogyha ezt a belső lépést nem vagyok hajlandó megtenni, hogy jelen vagyok Isten számára, mélyre nézek a szavaknak, átadom magamat ezeknek a szavaknak, akkor mindegy, hogy vannak-e vagy nincsenek, vagy milyen nyelvűek, akkor nem lesz belőle imádság. Hát én ezt a néhány idézetet hoztam volna most így nektek az elkalandozásról, jelenlétről. A másik oldalát azt nyugodtan hagyhatjátok délutánra. Délután szeretnék arról majd egy-két szót mondani. Köszönöm szépen!